Február 10-én újra Robonaut verseny. Tavaly már beszélgettünk róla. Ugye ez az a verseny, ahol a jövő mérnökei és robotikai szakemberei bedobják a legújabb ötleteiket, innovációikat, és talán, ha úgy alakul, akkor évek múlva ezeket beépítik olyan eszközökbe, amelyek hasznosak lesznek az emberiség számára. És akivel tavaly beszélgettünk, őt üdvözlöm újra, Tevez Gábort, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárát. És a Robonaut verseny kitalálóját üdvözlöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mielőtt belemegyünk az idei versenybe, ami 10-én lesz, kicsit beszéljünk arról, hogy tavaly volt-e olyan, ami meglepő volt, voltak-e legek, voltak-e olyan innovációk vagy találmányok, amiket esetleg már látják, hogy a jövőben felhasználnak valamilyen fejlesztésnél?
Minden évben valamennyit alakítunk a versenyen. Tavaly az egyik legnagyobb újdonság, ami egy elég nagy kihívás, bár ez nem biztos, hogy így egy külső szemlélő számára azonnal érthető lesz, hogy több autó mozgott a pályán, ami mindig konfliktus helyzeteket generálhat, adott esetben ütközést, stb. Tavaly a versenyzőknek a robotautója mellett egy általunk épített úgynevezett kalózrobotot is beengedtünk a pályára, akinek az volt a feladata, hogy tegye nehezebbé a pályán mozgó autóknak a feladatát, lopkodta tőle a pontokat. Sikeres volt, azt kell mondjam, hogy nagyon pozitívan fogadták maguk a versenyzők is az ötletet, és hát lényegesen megnehezítette a tervezést az, hogy a pályán rajtuk kívül egy teljesen ismeretlen mozgással megjelent egy másik objektum, akivel természetesen minden konfliktust el kellett kerülni, hiszen nem az ütközés volt ennek a versenynek a célja. Ez az ötlet annyira bevált, hogy ezt idén is megtartottuk, és még tovább nehezítettük egy kicsit ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy és legalábbis a hallgatók eddigi visszajelzéseiből ez egy pozitív kezdeményezés volt. Egyébként megyünk abba az irányba, hogy az autonóm járművek, hiszen ez az egész verseny ebbe az irányba gondolkodik, az autonóm járművek egyik legnehezebb feladata is az, hogy a környező objektumokkal számolniuk kell, megfelelő időben erre reagálni kell.
Az önvezető járművek valójában robotként kezelendőek, nem?
Az az igazság, hogy a robotikának elég sok ága van. Gyakorlatilag ezek a hallgatók, akik ebben részt vesznek, tanulják a robotikát. Ezek lehetnek különböző robotmanipulátorok, szerelő robotok is, akik a gyártósorok mellett tevékenykednek, de az egyre nagyobb teret igénylő és egyre nagyobb kutatást igénylő terület a mobil robotok világa, és ennek egy eleme az autonóm járművek, az önvezető autók, hogyha valakinek így ismerősebb. Gyakorlatilag ez a verseny is az önvezető autók irányába megy, hiszen a versenyzőknek egy meglévő távirányítós autót kell úgy átalakítani, hogy intelligenciával látják el, számítógép dolgozik benne, rengeteg szenzorral felszerelve, old meg úgy feladatokat, hogy mindenféle külső irányítás vagy beavatkozás tiltott.
Hogyha emlékszik, visszaugrunk a picit 1984-be, a Terminátor című film az úgy ért véget, hogy egy ilyen kérdés dobott fel, a robotok vajon elpusztítják-e majd az emberiséget? Kvázi úgy hagyott bennünket egy ilyen kérdésbe, és akkor attól kezdett félni mindenki, aki látta a filmet, hogy fű, majd jönnek a robotok. Most ugye ez már elmúlt nagyjából. Most itt van helyette a mesterséges intelligencia és az önvezető járművek is, azt hiszem, hogy ide köthetők. Vannak-e olyan fejlesztések, amelyek függnek attól, hogy az emberek mitől tartanak, és mik azok az innovációk, amiket az ismeretlentől való félelem egyszer meggátol?
Mi mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy a robotok az embereknek a segítői lehetnek. Természetesen mondjuk egy Terminátor jellegű filmbe igen erősen annak függvénye minden robot tevékenysége, hogy milyen irányba használják őket. Erre nagyon egyszerű példaként azt tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy például autókra, teherautókra, stb. Szükségünk van, hiszen hiszen a mindennapi életünket, a tevékenységüket könnyíti meg, de ha valaki ezt arra használja föl, bocsánat, hogy ezt említem, de a közelmúltnak a történései, hogy belerohan ezekkel tömegbe, és embereknek akart kárt okozni, ezért nem az autók a hibásak, hanem a felhasználás a hibás. Tehát a robotok mindig olyan irányba fejlesztik őket, hogy segítsék az embereknek a munkáját, tevékenységét, olyan dolgokat vesznek át tőlük, amit az embernek rettenetesen monoton és lelketlen lenne, vagy olyan pontosságú feladatokat vesz át, amit az ember egyszerűen képtelen megcsinálni, mert ha én most azt mondanám különböző szerelőrobotoknál, hogy bárkinek 10-20 mikron pontossággal kellene elhelyezni alkatrészeket, erre az ember önmagában nem képes. Robotok meg tudják csinálni, és a technológiánk ezt megköveteli. Az autonóm járművek környékén is ott járunk, hogy rengeteg helyen alkalmazni tudnánk. Tehát például, amikor a különböző haszongépjárműveket telephelyen pakolják, stb., ezek már ma is vezető nélkül önállóan mozognak, hiszen a feladat nagyon egyszerűen leképezhető, és teljesen fölösleges, hogy ott tücsörögjön valaki egész nap, ameddig a teherautókat megrakják, vagy akár az úton közlekedő autók. Nyilván egyik oldalon egy élmény az autók vezetése, azonban a másik oldalon azt kell mondjam, hogy már a mai vezetés támogató rendszerek is rengeteg sok olyan biztonsági elemet valósítanak meg az autókba, ami az emberi életet védi, akár a másik autót védi, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. Gondoljunk arra, hogy az autó kritikus szituációkba figyelmeztet, akár beavatkozik, lefékes sávot tart, stb. Stb. Ez mind azért van, hogy az embereknek mondjuk úgy, hogy a figyelmetlenségét, a figyelem lankadását valamilyen módon kompenzálja és segítse.
Az, amit az ember nem tud megcsinálni, vajon valóban szüksége van rá? Tehát most mondja azt, hogy pontosabb, mint a monotonitást igénylő munkák, olyan, amit az ember már nem tudna megcsinálni. Erre valóban szüksége van ön szerint az embernek? Vagy most már ez mindegy? Tehát ennek most már, ez most már egy...
Szerkesztő úr, nagyon egyszerűen visszakérdezek. Szeretné azt, hogy a mobiltelefonja az mondjuk egy ilyen táskányi nagyságú valami csoda legyen, mert azt az ember is gond nélkül össze tudja szerelni. Viszont hogyha szeretnénk, hogy ez a zsebébe elférő kis eszköz, mindazzal a tudással, amivel ma föl van vértezve, akkor milliméternél kisebb alkatrészekből kell összeépíteni olyan pontossággal, amire az ember keze, figyelme nem alkalmas.
Viszont visszadobom a kérdést, van-e szükségünk rá a mobiltelefonra?
Hát ez egy jó kérdés, én ezt nem próbálnám meg eldönteni, én úgy gondolom, hogy az életünket nagy mértékben megkönnyíti, a mindennapi életünk rettenetesen ráépült. Ma már azzal számolunk, hogy bárhol bárkit könnyedén elérünk. Tény és való, hogy mindennek vannak előnyei és hátrányai, én úgy gondolom, hogy a mobiltelefon azért alapvetően pozitív változásokat hozott az ember életében, és valóban szükségünk van rá.
Beszéljünk az idei versenyről és az új tematikákról. Van-e valamilyen hívószava a mostani versenynek? Van-e valami, amire érdemes majd odafigyelnie a fejlesztőknek és a diákoknak?
Hát amint említette a beszélgetés elején, jelenleg az egyik leginkább kutatott és mindenbe beépülő tématerület a mesterséges intelligencia. Gyakorlatilag a nagyon nagy mennyiségű környezetet érzékelő tudás, szenzoroknak az adatai, stb. Mind-mind egy nagyon gyors feldolgozáson átmenve döntésképes elemeket tudnak létrehozni, becsülni tudnak bizonyos dolgokat, amire korábban csak az emberi agy volt képes. Most már tanítjuk ezekre a döntési halmazokra a számítógépeinket is annak érdekében, hogy segítsenek rengeteg sok olyan területen döntéstámogatásként megjelenni, ami utána vállalatoknak, vagy akár autóvezetésnek, vagy bármi másnak a tevékenységét segíti. Ez a mesterséges intelligencia dominál egyre jobban a Robonaut versenyben is, hiszen, amint mondtam, azzal, hogy megjelenik két robot is egy adott pályán, egy adott feladatot, a feladat ismert, be kell járni egy labirintusszerű pályán a kapukat, és ezzel lehet pontokat gyűjteni, de ha megjelenik egy olyan objektum, aki számomra kiszámíthatatlan, abban a pillanatban nekem nem tudok előre megtervezni egy algoritmust, hanem folyamatosan alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy mit csinál a másik, és idén beleraktunk még egy olyan elemet, ami egy igen érdekes dolog, nevezetesen, hát nyilván mindennek van egy kicsit ilyen szenzáció értéke, a kapuink egy előre ismeretlen ponton egy furcsa jelzés színváltozáson fognak átmenni, úgymond, hát ehhez ismerni kell a helyszínt, ez egy süllyesztett, mélyenben lévő része a kúépület aulájának, ahol az ügyességi pálya van, jön az árvíz, és abban a pillanatban az autóknak menni kell kifelé, megszűnt a kapukon a pontgyűjtés lehetősége, föl kell menniük egy rampán egy magasabb részre, és egy libikóka segítségével azt átbillentve, visszabillentve tudják a vizet kiengedni erről a mélyebb területről, megszüntetni az árvizet. Sőt, ha még azt is megcsinálják, hogy ez a libikóka, ha valaki így nem ismeri, mérlekhinta, közepén egyensúlyozva meg tudják azt csinálni, hogy a libikóka egyik oldala sem ér le a földre, még ezért is pluszpontot lehet szerezni. Gondoljon bele, hogy ez mennyi mérés, visszacsatolás, szabályozás, szükségeltetik ahhoz, akár álljon egy libikóka közepére, és próbálja meg ezt megcsinálni.
Beszéljünk egy picit arról, hogy ha már a mesterséges intelligenciát most már többször behoztuk, hogy az elmúlt egy évben, körülbelül egy évvel ezelőtt beszéltünk, azóta szerintem rengetegszer szóba került, és nagyon sokat beszéltünk az előnyeiről, hátrányairól, néztük azt, hogy a mesterséges intelligencia hol tud segíteni, nekünk szép lassan egyébként hozzászokunk a gondolathoz, hogy van, és hogy a világ az nem lesz tőle se jobb, se rosszabb. Na és akkor itt jön a megállapítás, hogy akkor vajon hogyan lehet ezt úgy használni, hogy mégiscsak jó legyen a világ tőle, vagy jobb legyen a világ, jobb legyen az életünk tőle. Ugyancsak egy korábbi beszélgetésben fölmerült az, hogy a ipari forradalom óta hányszor 10 percet megspóroltunk magunknak az autó feltalálásával, az elektrifikációval, az ipari megoldásokkal. Szóval, hogy ezt a nagyon sokszor megspórolt 10 percet, és most itt picit lagizálok, ezt valójában arra lehetett volna használni, hogy most már ne is dolgozzunk. Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával?
A mesterséges intelligencia, én úgy gondolom, hogy a életminőségünket képes javítani, segíteni ebbe. Én nem mondanám azt, hogy ettől most jobb vagy rosszabb, egyszerűen segít bizonyos folyamatokban, és erre a segítségre szükségünk van. Amint mondta, hogy ha most nem találtuk volna föl az autót, stb., akkor bajba lennénk, hogy egy 40 km átmérőjű Budapestnek egyik végéről eljussunk a másikba, vagyis egészen máshogy át kellene szerveznünk az életünket, az életünk ráépült ezekre a lehetőségekre, ezekkel élünk együtt, és én úgy gondolom, hogy ezek segítettek az embernek a különböző élethelyzetekbe, az életminőségnek a javításába. A mesterséges intelligencia is ilyen lehet, tehát egyre bonyolultabb döntéseket meg tudnak valósítani adott esetben programozott berendezések, és mindaddig, ameddig ezt abba az irányba használjuk, hogy ezek az embernek a tevékenységét segítsék adott esetben. Biztos nem szeretjük ezt hallani, de azt mondom, hogy a figyelmetlenségét kompenzálják. A gépek kevésbé tévednek, mint amennyire az ember, nem lankad a figyelmük ilyen értelemben. Tehát mindaddig, ameddig ilyen irányba használjuk őket, én úgy gondolom, hogy addig ez segít. Természetesen ezt lehet rossz célra is használni, mint már említettem. Azt kell igazából megfelelően szabályoznunk és kordába tartanunk, hogy a dolog ne ebbe az irányba kanyarodjon. Az autonóm járműveknek, ha szabad így mondanom, és ezt nyugodt lélekkel kijelentem, ma technológiailag, gyakorlatilag gond nélkül meg tudnánk oldani azt, hogy az autóink adott esetben önvezetőek legyenek, ami, ha valaki ezt szeretné használni, gondoljon bele, hogy egy vakember is közlekedni szeretne, stb. Rengeteg segítséget jelenthet. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy természetesen ennek vannak olyan vonatkozásai, hogy más is van ezeken az önvezető autókon kívül a környezetünkbe. Gyalogos járókelők, emberek által vezetett másik autók, és így tovább. Ha hiszi, ha nem, ennek pillanatnyilag jelenleg a jogi szabályozása a legnehezebb dió. Technológiailag nagyon sok mindent meg tudnánk oldani, amit a jogszabályozásunkkal egyelőre lényegesen lemaradva tudunk csak követni.
Érdekes, amit mond, pont a Millás reggelinek az egyik ilyen meetup rendezvényén volt arról szó, hogy mi van akkor, hogyha ugye itt az autógyártók tolják bele az eurómilliárdokat a fejlesztésbe, az önvezető autók fejlesztésébe, igazából aki kimarad, lemarad alapon, de közben lehet az is, hogy az egésznek annyi haszna lesz, mint a holdra szállásnak, hogy lett teflonunk. Tehát, hogy lehet, hogy ez igazából csak egy ilyen side projekt az emberiség életében, hogy hát igen, próbálkoztak az önvezető autókkal, de valójában senkinek nincs akkora szüksége rá, hogy ez most valóban mind a nem tudom hány milliárd autó van az utakon, hogy ez lecserélődjön az önvezető autókra.
Még egyszer mondom, jelenleg például a szállító cégek küszködnek a folyamatos munkaerőhiánnyal, sofőrhiánnyal.
Miközben 8 milliárdan lettünk.
És a sofőrök napszámba mondjuk bent ülnek rakodás közben a telephelyeken, pedig ezt az autók könnyedén el tudják saját maguktól látni. Vegye észre azt, hogy azt mondtam, hogy bezárt telephelyen, ez megint a biztonság és a szabályozásnak a kérdése, de a mai teherautó kutatók és fejlesztő cégek már megcsinálják azt, hogy a teherautók akár konvojba, autópályán nagyon hosszú távokat önmaguktól, tehát önvezetően tudnak teljesíteni. Ma még a biztonság miatt ott ül benne adott esetben egy sofőr, aki figyeli mindazt, ami történik. Ezek gyakorlatilag az autonóm járműveknek a vezetési szintjei és követelményei. Ma ott tartunk valahol a folyamat közepén, hogy az embert még nem tudjuk kikapcsolni ebből a folyamatból, az mindig egy biztonságos visszatérési pont, hogyha az automatika, az elektronika valahol azt érzékeli, hogy megoldhatatlan helyzetbe került, akkor azt mondja, hogy figyelmeztetve a vezetőt visszaadja neki az irányítást, de haladunk előre, és egyre inkább közeledünk, 5 szintre van ez bekalibrálva, jelenleg a 3-as környékén járunk, haladunk afelé, hogy megcélozzuk a 4-est, aztán majd az 5-öst, de ez még idő kérdése.
Záró kérdés jön, a mérnöki pálya. Tavaly is talán beszéltünk róla, idén mennyire tűnik népszerűnek, hogyan alakul a felvételi idén, és mire számítanak?
Az alapképzésekre a felvételi az mindig február 15-e a jelentkezési határidő és szeptemberben indul.
És ezt már lehet látni egyébként, hogy
Nem, még a jelentkezés le se zárult. Jó. Ezt majd olyan május magasságában fogjuk látni, hogy milyenek a jelentkezések. És júliusban lesz, születik meg a felvételi döntés. A mesterképzések azok 2-szer indulnak egy évbe tipikusan, tehát ott most február elején indulnak el azok, akik most nyertek felvételt, és ugyanúgy szeptemberbe kezdenek majd azok, akik nyáron. Jelenleg a műszaki területek, azon belül az általam, vagy általunk képviselt villamosmérnöki, mérnökinformatikus, mechatronikus terület katasztrofálisan hiány szakma, tehát folyamatosan azt jelzi a gazdaság, a fenntartónk, a minisztérium, stb., hogy valahogy segítsük azt, hogy még több szakemberre lenne szükség, mert a gazdaságot hátráltatja azt, hogy folyamatosan munkaerőhiány van ezeken a területeken. Egyszerűen a teljesítőképességünk felső határán képezzük őket, és bocsátjuk ki őket, ezzel együtt a trendek alapján körülbelül ennek a duplája is kevés lenne. Tehát ezért mondom, hogy egy rendkívül favorit terület, rendkívül szertágazó terület, nagyon sok ismeret szükséges hozzá, ezt mi igyekszünk amennyire lehet a hallgatókat felkészíteni, és egy nagyon fontos kitétel, hogy a felkészítésnek egy rendkívül lényeges eleme a gyakorlat. A hallgatóink azt szokták mondani egy ilyen robonaut verseny után, hogy annyit tanultak, mint adott esetben tantárgyakból évek alatt. Hiszen mindazt direktbe alkalmazták, elszenvedték, stb., amit tanultak a tanulmányaik alatt.
Megtisztelő volt a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy itt járt ma nálunk.
Köszönöm szépen, hogy meghívtam.
Tevez Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárával beszélgettünk a február 10-i Robbanóút versenyről.